Üdvözlünk mindenkit, Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és a Mozaik Alfa két alapítója a vendégem, ma Vidákovics Attila és Molnár Péter. Sziasztok, fiúk!
Szia, Anna, üdvözöljük a hallgatókat!
Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
Először is Petihez fordulok, hiszen azt már megbeszéltük korábbi adásokban, hogy a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform fejlesztése az első sorban a te feladatod volt. Bólogas.
Bólogatok.
Hát a háttér, a fejlesztés az azért a te nevedhez fűződik.
Sőt, még mindig az ő feladata.
Igen, hát azért itt említsük meg a kisebb fajta csapatot azért, aki ezen dolgozott, szóval nagyon nagy bajba lettem volna, hogyha nekem kell egyedül.
Na jó, de most kettőtök közül elsősorban a fejlesztésről. Tehát beszélni. Azt gondolom, hogy itt egy laikusnak az, hogy egy kriptokereskedési platform a decentralizált világban, ennek a fejlesztése szerintem nem sok ember van, aki egyetlen egy mondatot is tudna erről beszélni. Úgyhogy hát remélem, hogy érteni fogjuk a következő perceket, de tényleg mégis hogyan zajlik, hogyan indul egy ilyen, mennyire van különbség mondjuk egy nem decentralizált világban való fejlesztéshez képest?
Nagyon jó a kérdés.
Igen, remek a kérdés. Igazából nagyon hasonló, és mégis nagyon más. Nem tudom, hogy mennyire vannak a kedves hallgatók így képben egy normális fejlesztési folyamatban, de nyilván úgy kezdődik, mint hogy megálmodjuk, hogy mit szeretnénk csinálni.
Ez azért a könnyebb. Ez a könnyebb része, nem?
Nem mindig egyébként. Tehát, hogy mielőtt valamit lefejleszt az ember, így könnyű nagy vonalakban kigondolni, hogy mit szeretne csinálni, de ahhoz, hogy igazából elkészüljön az a dolog, az utolsó kis csavart is meg kell álmodni, és az utolsó kis csavarmenetet is, és a csavarmenetek számát is, és hogy milyen anyát használunk, stb. Egy kis hasonlattal élve, úgyhogy nem mindig egyszerű, és egyébként nagyon sokszor a fejlesztések során menet közben derülnek, hogy igazából mit akarunk, akkor fornak ki a gondolatok. Ez a Mozaik Alfánál is bizonyos értelemben így volt. Volt egy alapkoncepciónk, hogy meg szeretnénk oldani, decentralizáltan, biztonságosan, mindenféle tőzsdecsőttől, meg egyébtől védetten tudjanak portfólió menedzserek és kripto befektetők igazából egymásra találni egy olyan platformot, ami ezt tudja közvetíteni.
Tehát összekötők akartatok
lenni. Lényegében egy marketplace, amin mind a két fél megtalálja a számítását. Egyik oldalon profi kereskedő megtalálja azt a számítást, hogy ezen a piac téren, hogyha elindít egy kosarat, akkor nyilvánvalóan már van egy elérése a befektetési szándékkal rendelkezők felé. Irányában a másik oldalon pedig az átlag felhasználó, és egyébként ilyen szempontból magamat is ide sorolom, akinek nincs ideje azzal foglalkozni egész nap, hogy kövesse a kriptohíreket, kövesse, hogy milyen projektek vannak, és rendezgesse a portfólióját, és szívesen bízná ezt valaki olyanra, akinek már bizonyított tapasztalata van ebben, nyilván cserébe bizonyos mértékű költséget ad a portfolio manager számára átenger. Szóval erről szól igazából a Mozaik Alfa, de visszatérve a kérdésedre, meg az egész mesére, amit elkezdtem. Szóval mi is úgy indultunk, hogy így megvolt ez a koncepció, de menet közben, hogy fejlesztettük, ahogy terveztük az alfát, helyre több gondolat jött azzal kapcsolatban, hogy még ezt a funkciót bele kéne tenni, még azt a funkciót, és akkor így sokkal jobb, kerekebb egészet fog alkotni a rendszer. Szóval egy mozgó, úgynevezett specifikáció lenne az, ami leírja az utolsó csavarmenetet is egy rendszerben. Ez nálunk is mozgott menet közben, és változott. Ez szokott egyébként a fejlesztési projekteknek az egyik legnagyobb nehézsége lenni.
Na, de meg kell húzni egy határt, tehát, hogy jön az ötlet, még ezt a funkciót, még ezt a részletet, még egy kicsit, de valahol meg kell húzni a határt.
Igen, valahol meg kell húzni egy határt. Hogy azt szokták mondani, hogy egy fejlesztés igazából sosincs kész. Egy fejlesztés csak így elindítva van, vagy azt mondjuk, hogy kész van, mert még van dolog, amit nem csináltunk meg, de szeretnénk, de most már egy elindítható állapotba került. Alapvetően is szoktak működni a normális fejlesztések. Kriptonál egy picit, a blokklánc fejlesztéseknél egy picit azért más ez a dolog, mert ugye mit ad nekünk a blokklánc? Egy olyan eszközt, amin hogyha futtatunk egy alkalmazást, mint például a Mozaik Alfa, akkor biztos lehet minden résztvevő fél. Elesettünk be például a kosárkezelő, illetve a kriptóval rendelkező user, hogy azok szerint, a szabályok szerint fog lezajlani minden, amit mi a blokkláncon lefektettünk. A blokklánc arról szól, hogy ezeken a szabályokon nem lehet módosítani, ha csak nincsen egy olyan szabály megfogalmazva effektíve, hogy ezeken módosíthatunk. Ezt szokták governance-nek hívni egyébként a blokklánc projektekben, hogy milyen szabályok mentén lehet esetleg módosítani az alapprotokollon. De a mozaik alfának ugye az alapkoncepciója pont az, hogy ha én rendelkezek valamivel, akkor ne fordulhasson elő az, ami például az FTX esetében előfordul, ne fordulhasson elő az, ami sok más centralizált bridge vagy tőzsde esetében előfordul, hogy egy hacker vagy a tulajdonosnak a hanyagsága stb. Miatt az eszközök veszélybe kerüljenek. Épp ezért a Mozaik Alpha egy valódi decentralizált alkalmazás, ami azt jelenti, hogy nekünk, mint a létrehozóinak nincsen fölötte befolyásunk onnantól kezdve, hogy elindult a platform. Most olyan értelemben nyilván van befolyásunk, hogy a weboldalt mi üzemeltetjük, mi kommunikálunk, és a mi küldetésünk igazából, hogy ezt az ászlót minél messzebbre elvigyük, de olyan értelemben pedig nincsen, hogy a rendszerben betett eszközökre nincsen ráhatásunk, azok a kontrakt szerint működnek. Magyarul nem tudunk változtatni a szabályokon utólag.
De gyakorlatilag az egész decentralizált világ létrejöttének, vagy megjelenésének ez volt az egyik célja, hogy a centralizált világ problémáit, hiányosságait azt úgy kikerülje. Nem?
Igen, egyértelmű, tehát az alapfilozófia az, hogy minden kód látszik, minden tud mindenki ellenőrizni, és nem lehet manipulálni a rendszerben lévő szabályokon, és amit a Peti elmondott, annak az a következménye, hogy nem lehet alakítani a kódokon, ha abban van valami hiba, akkor azt nincs lehetősége senkinek a világon kijavítani. De most gondoljunk bele, hogy amikor a Microsoft kiad egy Windows-t, akkor hány éven keresztül jönnek a hibajavítások? Ott meg lehet tenni. Tehát ez a legkritikusabb különbsége egy hagyományos fejlesztés és egy decentralizált blokklánc fejlesztés között. Ez viszont, és arról hát most igazából mind a ketten tudnánk mesélni, a Peti élte meg a fejlesztés oldaláról igazán keményen, hogy mennyire rossz, amikor, vagy milyen nehéz egyébként lekezelni egy ilyen helyzetet, hogy tényleg úgy kiengedni a kódokat, hogy arról tudjuk, hogy ott ne történjen ilyen.
Igen, használok egy applikációt, jön a telefonomra az értesítés, hogy frissítés érhető el, rányomok és oké. Tehát ez akkor a mozaiknál, illetve a decentralizált világban nem így működik.
Tehát ami valóban decentralizált, ott nem így működik, és hát ugye mindig el szoktuk mondani, hogy azért itt nem mindenki mond igazat ezen a piacon, sokat csinál, stb. Tehát sokkal többen mondják magukról, hogy decentralizált projekt, mint ahányan valóban decentralizáltak, de egy valóban decentralizált projektnél ez így működik.
Akkor azt azért tisztázzuk, hogy mi az, ami valóban decentralizált.
Egy valóban decentralizált projekt, annak az a mérvadója, hogy a létrehozók nem tudnak változtatni a játékszabályokon, anélkül, hogy esetleg a community többséget megszavazná. Tehát abban a pillanatban, hogy az alkotók mondjuk egy oldalon úgy meg tudják változtatni a szabályokat, hogy például a mi esetünkben el tudnák vinni a kosarak tartalmát egy másik smart contractba, hogy ki tudnák utalni, stb. Nem beszélnénk egy decentralizált rendszerről. Nálunk ez nem így működik, tehát mi, hogyha megfeszülnénk, se tudnánk hozzáférni azokhoz a tokenekhez, amiket a rendszerünkben kezelnek. Ez a decentralizáltságnak, a valódi decentralizált applikációknak a fogalma, vagy a mérőszáma.
És akkor sok olyan szereplő van, akik ezzel ügyeskednek?
Azt nem mondanám, hogy ügyeskednek. Tehát van, aki ügyeskedik, de egy elég bevett gyakorlat, hogy magukat decentralizált alkalmazásoknak állító platformoknál igazából az ownerek, a létrehozók teljesen le tudják cserélni. Úgynevezett proxy kontrakton keresztül, most ez egy technológia, ezt a szót érdemes megjegyezni, proxy kontrakton keresztül a működését az alkalmazásnak, ami azt jelenti, hogy teljesen lecserélhetnék, magyarul teljesen más is csinálhatna az alkalmazással bennevő eszközökkel. De nyilván ez látható.
Ugye ez egy kommunikációs kérdés, és nagyon sokrétű helyzet van, ahol nem teljesen valódi a decentralizáció. Nagyon sokszor szerintem ez a marketingeseken múlik, mert ők sem értik, és azt mondják, hogy oké, akkor egy decentralizált blokkláncon van egy ilyen alkalmazás, akkor az decentralizált, ez nem így van, mert egy decentralizált blokkláncon is rengeteg nem decentralizált alkalmazás fut. Egyébként pedig szeretnek ferdíteni a projektek, és hát van rengeteg effektíve szkem is, tehát most százalékokat nem tudnék mondani, de nem ritka, ahol át akarják verni az embereket.
Igen, viszont önmagában azért azt szögezzük, hogy az nem feltétlenül öröktől való, hogy mondjuk egy smart contract, egy blokkláncon futó alkalmazás frissíthető, csak a felhasználóknak tisztában kell lenni ezeknek a potenciális vonatkozásaival. Tehát, hogy van a helyzet, amikor ez egy indokolt felállás.
Viszont ti, tehát a Mozaik Alfa nem ilyen.
Igaziból van olyan része, amiben bele tudunk nyúlni, és akkor mindjárt elmondom, hogy melyik, ami egy felhasználót kockázatok és biztonságok szempontjából érinti, ott teljesen decentralizált, úgyhogy én a szívem legmélyén én ezt egy valódi decentralizált projektnek tartom, egyébként az is. Egyetlen egy olyan elem van, ahol még nem decentralizáltan működik, ez pedig annak a módja, hogy hogyan kerülhet be valaki portfólió menedzsernek, azaz kosármenedzsernek. Erre azért volt szükség, mert hogyha mindenkinek egyenlő joga van, és ugyanolyan könnyen be tud kerülni, az agyon üthetné a Mozaik Alfát, mert akkor az első pillanatban bejönne rengeteg kókler, és akkor megbélyegeznék a rendszert. Úgyhogy ezt az egyetlen egy elemet, ezt itt hagytuk a saját kontrollunk alatt, és az elején nagyon ügyelünk arra, hogy csak nagyon tapasztalt, nagyon rutinos, nagyon jól ellenőrizhető múlttal rendelkező tréderek kerüljenek be.
Tehát szűrítek a kereskedőket.
Igen, és van egy nem végleges tervünk arra, hogy hogyan fogjuk sok lépcsőbe nagyon hosszú idő alatt átvinni ezt is a közösségnek a kezébe, hogy igaziból decentralizált legyen, ne nálunk legyen ennek a kontrollja, hanem a felhasználóknál legyen valamilyen beszavazásos ajánlós rendszer, ez távoli, ezen ma nem dolgozunk.
Tehát akkor ez majd a fejlesztésnek egy nem tudom én hanyadik lépése lesz.
Így igaz, így igaz.
De azért egy kicsit kanyarodjunk vissza most a jelenhez, tehát a fejlesztésnek ugye mondtátok, hogy sosincs vége, és mindig vannak újabb ötletek, de ugye húzni kellett egy határt, és el kellett indítani a Mozaik Alfát. Mik a következő célok, mik a következő lépések akkor egy ilyen fejlesztésben?
Térjünk vissza egy másodpercre még egyébként a fejlesztés dologra. Azt még ezt szerettem volna mondani, hogy Attila tök jól elmondta, hogy mi a nagy különbség, a nem változtathatóság, és hogy ennek az a vonzata, hogy nagyon át kell gondolni, hogy mit enged ki az ember. Ez a mi esetünkben úgy csapódott le, hogy egy ilyen decentralizált projekt fejlesztésében mondjuk az erőforrásoknak a max 30%-a a fejlesztés, és mondjuk a felmaradó 70% az a tesztelés. Tehát csak akkor tudunk kiengedni egy rendszert, hogyha a változtathatatlan részében maximálisan biztosak vagyunk. Nyilván ebbe be kell vonni külső auditorokat, stb. Tehát hogy ilyen szempontból is sokkal szigorúbb egy ilyen fejlesztés. Mi várható a jövőben, vagy miből áll egy ilyen rendszernek a további fejlesztése? Ugye a blockchain-es részek, tehát a decentralizált részeket, azokat gyakorlatilag teljesen véglegesre kellett csinálnunk. Új funkciókat belefejleszteni nem nagyon lehetséges, hiszen nem tudjuk a szabályszetet módosítani. Ahol a változások várhatóak, az a felhasználói felület és a felhasználói felületet kiszolgáló háttérinfrastruktúra. Olyan terveink vannak, hogy nálunk a kosármenedzsmenten kívül van egy swap is, egy decentralizált tőzsde, ez is a Mozaik Alfának az egyik különlegessége, hogy a kosarak, a portfóliók, amit menedzsernek a különböző kosármenedzserek, azok egyben swapként is szolgálnak, ez egy ilyen addicionális cash volt a kosaraknak, de hogy ezt a felületet minél többen használják, egy olyan fejlesztést fogunk csinálni, és ez folyamatban van, hogy a optimális, tehát a decentralizált világban az nagyon nehéz, hogy van csomó decentralizált tőzsde, például csomó decentralizált piac, ahol beváltani lehet mondjuk A token és B token között. A Mozaik Swap-on továbbfejlesztéseként az lesz elérhető a felületen, hogy a nálunk történt váltás az mindig optimális lesz a BSC láncon belül jelenleg, később a Mozaik Chain-en persze, hogy így globálisan így érkezünk majd optimalizálni.
És akkor meg is említettél egy nagyobb lépcsőt ennél a távoli fejlesztésben, a Mozaik Chain. Tehát azt kell látni, hogy ugye az alapkoncepció nagyon régóta meg volt álmodva egyébként a Mozaik Alfa kereskedelmi platformnak az álma, és amikor elkezdtük elemezni, hogy tényleg milyen újat adhat ez a piacnak, akkor bejött egy olyan szempont, hogy ugye a tranzakciós költségek egy kereskedelmi felületnél az fontos, és hát ezért nem kerülhetett mondjuk az Ethereum ráncra, mert iszonyatosan magasak a tranzakciós költségek, biztosítani kell azt, hogy hosszú távon kalkulálhatóak ezek a költségek, ami egyébként nem jellemző a blokklánc megoldásokra, úgyhogy hogy ezt is meg tudjuk oldani, ezért építünk hozzá egy blokkláncot, és akkor nyilván ott egy új változata el fog indulni a Mozaik Alfának.
A Mozaik Alfa hátteréről, fejlesztéséről beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával és Molnár Péterrel, a Mozaik Alfa két alapítójával. Fiú, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Andor Tóth Annát is hallották. Sziasztok. Köszönjük a figyelmet.